Műsorvezető Burkert Rudolf.
Egy 1995-ös műsorból idézünk, lábjegyzett irodalmi ügyekhez és művekhez. Eszterházy Péter beszél a gyerekkori strandolásokról.
Én tényleg a szomszédban lakom, és az ember a szomszédjával mindenféle viszonyban van, és mi ugye négyen voltunk testvérek, és nagy viszonyban voltunk a stranddal. A nyaraink azok a strandon teltek el. Most is az a helyzet, hogy vasárnaponként kimegyünk, és akkor van ott egy ilyen futballozgatás, inkább csak gatásnak lehet mondani, de avval le is zárul. És nem is maradok ott utána, tehát az tart 10-től 12-ig, akkor én 4-1-kor már nem vagyok. Tehát nem is jövök kísértésbe, hogy kimaradjak.
Az Eszterházy villában vagyunk Budapesten, jó napot kívánok! Két részben tervezzük feldolgozni az épületet. Az első rész a családi történeté, mert hogy Eszterházy Péter itt élt és itt dolgozott ebben az épületben, amiből egyébként később alkotóház alakult, erről fog szólni a második rész. De most elkezdjük magának az épületnek a bejárását Eszterházy Györggyel, aki Eszterházy Péternek az öccse, ő a második a négy fiú közül, és hogyha ránéz magára az épületre, most fehér felújított állapotban van, de ha visszatekeri az időt 57-ig, amikor ide kerülnek, mi a változás?
Majdnem így nézett ki, nem volt ennyire magas az épület, és ez a úgynevezett Péter dolgozószobája, ez egy fedett terasz volt, ami később lett beépítve.
Na, akkor menjünk, nézzük is, hogy ez hogy néz ki. Itt volt konkrétan egy terasz.
Igen, ez egy terméskővel kirakott terasz, a mellvéd az körülbelül 80 centi magas volt, és itt lát egy barna oszlopot, ami annak idején zöld volt és kerek.
Azt lehet tudni az Eszterházy család történetéről, hogy a 12. kerületből először Hortra telepítik ki őket, utána kerülnek Csobánkára, és azután pedig ide. Igen. A 3. kerületbe, az Emőd utcába. De hogy miért ide, azt tudja?
Valószínű szólt valaki, hogy eladó ez a ház, olyan kondíciókkal, ahogy a szüleim meg tudtak felelni az elvárásoknak, mert ugye azért mi nem tartoztunk a gazdag családok közé az 50-es években. Tulajdonképpen szerencsével tudták megvenni ezt a házat.
Mit jelent az, hogy szerencsével cserélték, vették?
Cserélték, mert az édesapámnak az inas az egy igen rendes ember volt, és megőrizte apám díszmagyar ékszerét, és azért cserébe adta ez a család, akik mindenáron el akartak menni az országba.
Mehetünk tovább?
Mehetünk.
Akkor mutassa, hogy merre mi volt, mert mégiscsak maga van otthon, akkor dolgozó szobából kilépvén, előszobába találjuk magunkat. Igen. Akkor is kétfelé lehetett menni, amikor ide költöztek?
Nem, akkor ez az ajtó nem volt, hanem itt volt egy ennél nagyobb ajtó, ugye, mert ez egy elég szerencsétlen tóló ajtó, amit szegény édesanyám talált ki annak idején.
Na, akkor belépünk.
Ez volt a gyerekszoba, ami nem egészen így nézett ki, mert itt volt egy fal, a mögött egy WC, itt egy pici szobácska, és akkor az az ajtó, amit ott szembe lát, az volt, akkor is a konyha volt, most is. Itten a lépcső alatt van egy ajtó, ami nem létezett, és az a helység, amit mögötte lát, az két helység volt. A szélső az a spejz, a másik meg az én szobám volt. A lépcső nem létezett, mert a padlás följáró az kívülről volt.
Az egy másik történet. Megfordulunk háttal, és egy boltív alatt átbújunk.
Igen,
akkor.
Az ajtó, amit itt lát, ami a kertbe vezet, ez nem létezett. Ez a rész volt az édesanyám része, itt volt az ágya, ahol ez a pamlag van, és akkor a belső meg az édesapámnak volt a része, itt volt az íróasztal, itt minden így volt.
Hogyha kinézünk az ablakokon, magas fákat látok, elméletileg akár lehet is közel hozzájuk.
Ezt a három fát, ezt az édesanyámmal ültettük mi 1958-ban, ha jól emlékszem, a Lukács fürdővel szemben volt egy kertészet a domboldalon, és ott vettük szomorú fűznek, kiderült, hogy nyírfák. De mi szomorú fűznek vettük.
Hol fociztak? Mert ezt rengeteg helyen említik, hogy ugye 64-ben még serdülő bajnokságot is nyertek.
A legúribb csapatban a Csillaghegyi Munkástorna egy lett.
Azt mondják nagyon sokan a bátyáról, hogy vajbokája volt. Mosolyog, hát, hogy billegeti a fejét, igen is, nem is?
Marhaság. A Péter jól focizott, ugyanúgy megsérült, mint más. Vele nagyon jó volt együtt játszani.
azt mondják a családhoz fűződő beszámolók, hogy itt töltötték a karácsonyokat, amikor elkezdtek nőni a gyerekek, hogy ne kelljen oda a Komjádi uszoda mögé elzarándokolni, ahol a család másik része rakott. Mire emlékszik ezekből az eseményekből?
Hát mindenre. Hát én akkor már felnőtt voltam. Tehát a Komjádi uszodám a szemben lakott a keresztanyám, ugye az anyai oldalról volt a nagynénink, és akkor oda jártunk nagyon sokáig a szüleinkkel. Aztán, amikor a keresztanyám megöregedett, akkor lemondta ezt. És akkor úgy döntöttünk, hogy itt van a legnagyobb egybefüggő hely, meg a Péternek voltak már egyáltalán gyerekei, és akkor hosszú időn keresztül itt volt a karácsony. Aztán mindenki ment a saját kis sejtjével külön. Most meg már mi is fölmondtunk, most már mi megyünk a feleségemmel a gyerekeinkhez.
Tehát ugye az 50-es évekről már beszéltünk, amikor a család megérkezik ide, és ugye a 80-as években épül az emelet, amikor azt már megbeszélik, hogy a házat ugye Péter kapja, közben recsegő lépcsőkön megyünk fel, úgyhogy az Eszterházi villa, vagy az egykori Eszterházi ház nagyon rádióbarát. Számolgattuk, 4 szoba van.
Én ritkán jártam itt fönt, mert nem volt itt keresni valóm, mert miért jöttem volna föl.
Azt mondja meg nekem, hogy az, ami lett az egykori családi házból, az alkotóház, még mielőtt lemegyünk a lépcsőn, hogy ahhoz mit szól? Örül neki, elfogadta, siratja, milyen
hát
hozzá?
Dehogy siratom, örülök, mondjuk a magyar állam dolga lett volna. Hát itt sok jó gondolkodású ember, meg a harmadik heti önkormányzat jó voltából alakult ez így.
Mondja György, ezt hogyan dolgozza fel, vagy hogyan eszmélt arra, amikor magát vagy magához hasonló karaktert vélt felfedezni egy-egy Eszterházi Péter szövegben?
Azt várjon, eszmélni sokkal korábban eszméltem, mint hogy a Péter írni kezdett, de teljességgel érdektelen.
Miért?
Mert sok fikció van a családról szóló írásokban.
Van valóság alapja is.
Van valóság alapja, nagyon örülök neki. Hát mi sokszor beszélgettünk erről Péterrel, soha nem írt inkorrekt dolgokat. Amikor érzékeny téma merült föl, ez egyetlen egyszer volt, amikor a javított kiadást megcsinálta, de akkor ő a lehető legkorrektebben járt el. Rengetegen megtámadták, hogy hogy lehet ilyet csinálni. Úgy lehet csinálni ilyet, hogy példát adott mindenkinek, aki érintve volt ebben, hogy hogy kell kijönni a napra, anélkül, hogy különösebben szégyenkezni kellene, mert nyilván kényszer alatt történtek ezek a dolgok. És akkor Péter áthívott bennünket Marcival, és mondta, hogy ez van. Hát nekünk halvány fogalmunk nem volt az egészről. És akkor pontosan úgy megakadtunk egy kicsit, szó fennakad, hang bennakad.
El lett megszegik,
így
igen.
Van, mint ahogy most egy kicsit megakadtam. Megkérdezte, hogy mit szólunk hozzá. Én annyit mondtam, hogy egyelőre semmit, mert tudnom kéne, hogy mit írtál. Mert úgy vezette föl, hogyha mi nem akarjuk a Marcival, akkor ő ezt nem jelenteti meg. A mi életünkben ő ezt nem adja ki, hogyha mi azt mondjuk, hogy nem szeretnénk. És akkor én elkértem a kéziratot, másnap reggelre elolvastam, tehermentesítettem a Marcikát ez alól, és akkor reggel mi megbeszéltük, hogy az a helyes, hogyha ez megjelenik. És ezt én a mai napig így gondolom, mert amellett, hogy hihetetlenül sajnálom szegény drága apámat emiatt, de semmivel se változott meg a véleményem róla, mindig a legnagyobb szeretettel gondolok rá, és fogok is egész addig, amíg élek. Tehát ugye kicsit belekaptam az előbb, hogy nagyon sok család volt így érintve, mint ahogy mi. Mert nyilván nem kötelező besúgóvá válni valakinek, csak kíváncsi vagyok én arra, hogy mit csinál akkor, amikor azt mondják magának, hogy ide figyeljen, édesfiam, nézzen ott be azon az ablakon, mert ott van a maga kicsi fiacskája, vagy a kicsi fiacskái, és ezek a bűnözők ezt meg ezt fognák vele csinálni, hogyha maga azonnal nem írja alá.
Ja, hát a zsarolás a zsarolás.
Hát így van. És minek utána Péterkét mi mindannyian feltétel nélkül szerettük. Tehát feltétel nélkül elfogadtuk.
A Magyar Rádió archívuma igen gazdag gyűjteménnyel rendelkezik az író életművéről szóló felvételekből. Egy 1996-os felolvasás részletével folytatjuk.
Eszterházi.
A történet az Eszterházi családról szól. Akik? Nyulak. Kifinomultak, előkelőek, mondhatni nemesek, csak nagyon és egyre kisebb termetőek, így hát a legifjabb Eszterházi nyulat elküldik Németországba, hogy keressen magának egy jól megtermett német nyúlleányt, hogy végre daliás termető Eszterháziak szülessenek. Eszterházi elindul, nem is sejtve, milyen kalandok várnak rá. Egy házi nyúl csodálatos élete, írta Hans Magnus Enzensberger és Irin Diese. Le, át, szét, össze-vissza fordította és elmondja Eszterházi Péter. Vad, viharos éjszaka dühöngött Skócia nyugati partjai fölött. Ezen történetünk szempontjából ugyan ennek különösebb jelentősége nincsen, miután történetünk nem Skócia nyugati partjain játszódik, hanem ez még vita tárgya.
Irodalomtörténész nélkül nem lenne teljes a mi Eszterházi képünk, de sajnos Dobos István nem tudott jelen lenni a helyszíni beszélgetések készítésénél, így őt a szerkesztő Pálfi Balázs egy másik helyen kérdezte.
Az irodalomtörténész akár kortárs írókkal is foglalkozhat? Foglalkozik? Kell foglalkoznia?
Feltétlenül az irodalomtörténész ne legyen antikvárius, tehát ne úgy foglalkozzon a múlt örökségével, hogy az egyszer is mindenkorra lezárt. A hagyomány az voltaképpen egy feladat az irodalomtörténész számára, hogy megszólaltassa. Tehát az én szemléletemben a kortárs irodalom és az irodalomtörténet szerves egységet alkot. Eszterházi Péter életműve ékes példája annak, hogy milyen elevenen emlékezik a kortárs író, és maga a nyelv az irodalomtörténetre. Tehát tudjuk jól, hogy Eszterházi Pétert foglalkoztatta ugye az emlékezet és a képzelet viszonya, és ebben például az irodalomtörténeti szövegeknek a szerepe alapvetően fontos. Tehát ő játszik a múlt örökségével, de ezek nagyon komoly játékok. Tehát mit jelent nekünk ma, mi az üzenete, miért fontos számunkra, hogyan érint meg bennünket egzisztenciális értelemben, mi az én személyes közöm ehhez, és így tovább. Tehát az ő művészete az roppant rétegzett, tehát egy irodalomtörténeti kincses bánya.
Miért éppen Eszterházi?
Most lehetne azt mondani, hogy egész egyszerűen egy olyan időszakban jelentek meg az ő könyvei, amikor én pályakezdő voltam, és másképp érteném az irodalmat, hogyha nem lennének nekem fontosak, vagy nem lettek volna fontosak az ő könyvei. Tehát az én irodalom értésem, irodalom szemléletem, irodalom tudósként úgy formálódott, hogy nagyon erős ösztönzést kapott Eszterházitól, de ez nem csak magamról mondható el. Tehát az Eszterházinak a könyvei, azok kezdetektől fogva az irodalom szemlélet fordulatát ösztönözték. Tehát egész egyszerűen nem lehetett úgy beszélni irodalomról, mint korábban a termelési regény megjelenése után. Ma már szinte közhelynek számít az, hogy a nyelvhasználatát, a nyelvhez való viszonyát kiemeljük és fontosnak gondoljuk. Például az a 80-as években egyáltalán nem volt magától értetődő, ugye, hogy nem feltétlenül az ember beszél a nyelvet, hanem a nyelv beszél el minket, tehát hogy van egyfajta megelőzöttség. Például az irodalomtörténet, az a szövegörökség, ugye, amit mi tovább bírunk, és az Eszterházi erre nagyon tudatosan rájátszott. Tehát ráhallgatott mindig, hol az irodalomtörténetre, hol a világ konverzációja, az élőbeszédre, művei ezért olyan gazdagok és rétegzettek, tehát nagyon sokféle nyelv szólal meg bennük.
Előttem egy absztrakt füzet, Eszterházi 75/10, interdisziplináris doktorandusz konferencia volt néhány hete, ennek egyik szervezője volt Dobos István. Ilyen események hogyan fontosak?
Az irodalomtudományi doktoriskola vezetője vagyok, és ezt a hallgatók kezdeményezték. Mellé álltam természetesen, és előadást is tartottam. Ez nagyon fontos, mert a rendezvénynek az elsődleges célja Eszterházi írói örökségének az ápolása volt. És öröm volt látni, hogy nagyon sok oldalon közelítették meg Eszterházi életművét, a fiatalok ezt a roppant gazdag és rétegzett életművet, és nagyon sokféle tudományos szemlélet volt jelen, én ennek vagyok a híve, és számra megnyugtató volt az, hogy ennyire gondolatébresztő, magas előadásokat tudnak tartani 20 évesek, ugye Eszterházi szövegeiről. Egyáltalán nem könnyű nekik megközelíteni ezeket a szövegeket. Ugye utalhatok itt csak arra, hogy például a Kádár rendszernek a tárgyi világát, aztán a nyelvhasználatát nem is nagyon értik, tehát meg kell magyarázni nekik azt, hogy mi a jelképes értelme mondjuk egy lefüggönyözött fekete pobjedának, ugye? Ilyet nem is láttak, és nem tudják, hogy mi az, tehát hogy az akkori hatalomnak ez egyik jelképe volt.
Ugye a 75 per 10 az 75 éves lenne Eszterházy Péter, igen, és 10 éve már halott.
Igen.
És ráadásul olyan módon búcsúzott el, hogy az szerintem nem csak, igen, irodalmi nyomot hagyott, hanem az, hogy őszintén és konzekvensen leírta a Hasnyálmirigy naplóban a történet végét, igen, az ő történetének a végét, szintet lépett, pedig nem.
Eszterházy hangneme, világlátása nagyon összetett. Tehát a magyar irodalom ugye alapvetően tragikus hangoltságú, és van egy olyan előítéletünk, ami nem ilyen, az nem is lehet igazán komoly. Na most hát Eszterházy a Kosztolányi örökös ebből a szempontból, tehát nagyon jól tudja, hogy a tragikumot a komikumtól egy nagyon vékony palló választja el egymástól, és a sírás meg a nevetés az összetartozik. És hát ez a műve is, és minden műve. Voltak éppen egy olyan a tragikus hang iránt is nagyon fogékony, érzékeny alkotóról beszélünk, aki a lehető leggazdagabb változatokba jeleníti meg a felfokozott életszeretetet. Tehát még ebbe a művébe is.
Nem sokára visszatérünk az Eszterházy villába, de előtte szóljon egy 1988-as gondolatjel műsor részlet Gellei Kornél előadásában. A Duna című rendhagyó a bős nagymarosi vízlépcső ellen tiltakozó irodalmi antológiában jelent meg, ez a 6 soros írás.
A bölcs nagymarosi Gabimami vízi erőmű tetején a mámoros betonpatkán irodalmi műsor folyik. Már itt abba hagyhatnánk, ő tudnilik, hogy ugyebár a műsor folyik, s nem a Duna, amikor új színész R. Gábor, egy konkrétum lép elő, meghajol, versbe kezd. József Attila levegőt szavalja ünnepélyesen, majd kékülten, légszomiban, hörögve, hirtelen aláájul. Lics, locs. Azért ennyit nem ért ezen tréfa, zsémbeltem, ember életet. Mintha a szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Akrobát!
Pécsi Dórához lépek oda, aki könyvszerkesztő és irodalomterapeuta, és azt mondta, hogy abban a szobában, ahol körbevezettett minket már Eszterházy György, és ő maga ugye azt mondta, hogy ez a mamáé ott nekünk jobbra, az a papájuk szobája volt, de hogy ezek szerint Eszterházy Péterrel önök ketten akkor itt dolgoztak, azt mondta, egy hosszú asztalnál. Hogy zajlott az a munka?
Igen, hát ez egy későbbi stádium, amit már én láttam, amikor már csak Péter és Gitta laktak itt. Uh-huh. Ez a 2000-es évek második fele. És úgy zajlott a munka, hogy mint látszott, házhoz jött a szerkesztő. Ez viszonylag ritka, de hát ez csodálatos volt. Ide kijönni egy szép napon, nem kell bemenni a kiadóba. Gitta már, mikor megjöttem, akkor jelezte, hogy mi lesz az ebéd, mert hogy ezek ilyen mostre szerkesztési folyamatok voltak. Korábban megkaptam a kéziratot, elolvastam, végig gondoltam, és hatalmas izgalma közepette megérkeztem. Mert Péter amellett, hogy egy nagyon precíz író, nagyon igényelte azt, hogy valaki a lehető legalaposabban végigvegye a szövegeit.
akkor itt most rögtön ebbe szeretnék is belekérdezni, mert hogy ezen tanakodtunk idefele jövet, hogy mit csinál a rádiós szerkesztő, tévészerkesztő, tudjuk. De hogy a könyvszerkesztő mit csinál, hogy belenyúlhat-e a szövegbe, átköthet-e, kihúzhat-e belőle, na akkor ez hogy működött kettejük között?
Mondom, hogy nagyon kivételes volt, mert annyira alapos volt, annyira átgondolt volt, hogy olyan azért nem fordult elő, hogy át kellett írni a könyvet a szerkesztő szerint. Én messziről jöttem Eszterházyig, mert én már jóval előtte az első szakdolgozatomat is az ő munkáiból írtam, tehát volt hozzá egy nagyon erős szakmai kötődésem, amiről ő tudott is. Van olyan, amikor egy könyvet egy szerkesztő, mondjuk én legalábbis megtettem, hogy egyes szám harmadik szeméből átirattam az egészet egyes szám első szemére, vagy múlt időből az egészet jelen időbe, vagy bizonyos részét jelen időbe, tehát az erőskező szerkesztőnek, és aki fejleszt is könyvet, annak innen kezdődik a munkája, aztán van az Eszterházy Péter, amikor veszőkön, esetleg egy-egy mondat döccenésen, szerkezeten gondolkodunk. De volt olyan, amikor végül a címbe is lett beleszólásom, ő nagyon tudatos címadó is volt.
Melyik címbe szólhatott bele?
Az Estibe, mert eredetileg az lett volna a címe, hogy Esti Retro. Erre azért én is készültem, hogy ezt hogy fogom elővezetni.
És hogy vezettem?
És aztán végül, mivel teljesen túlizgultam, ezért azt mondtam, hogy Péter, a címe az ez nem lehet. Ez nagyon modoros, ez így belemegy a trendbe, de igazából nem ad hozzá semmit. Kosztolányi kutatónak indultam, tehát Kosztolányi Estéhez nagyon erősen.
Az Esti Kornélhoz.
Az Esti Kornélhoz, és egyébként előtte még erről is nagyon sokat beszéltünk, szóval ez egy ilyen nagyon érdekes folyamat volt, akkor már régebben óta dolgoztunk együtt, és volt egy ilyen előzetes rész is a munkának, de amikor a címhez értem, akkor mondtam, hogy hát ez nálam, ez nem megy át, ez a cím. Biztos vagyok benne, hogy aznap este mindenkit végighívott, hogy mit gondolnak erről, nyilván Gitával kezdve, a szorosabb barátai, szorosabb szakmai embere is, nyilván. És akkor talán mások is megmerték erősíteni, hogy ez nem a legjobb cím. Egyedül nem vittem volna keresztül, tehát hogyha csak én mondom, biztos vagyok benne, és akkor mondta, hogy de már így jelentek meg a részletek, mondtam, hogy kiolvasom a folyóiratot, vagy ki fog arra emlékezni, meg akkor valamit az irodalom történészeknek is hagyjunk már munkát, hogy akkor hogy lett ebből Esti. És mondta, hogy jól van Dóra Zsófia, akkor találjon ki valami mást.
Hogy tényleg Zsófia a harmadik neve?
Igen.
Csak ez azért, mert ugye Eszterházy Péternek is két lánya van, Dóra és Zsófia.
Ezért voltam én Dóra Zsófia, mert így beosztottuk akkor a három nevét, így lettem én Dóra Zsófia.